Hetedik fejezet. A tanárt csodálják. Frissen mosott hálókabátra tesz szert. A frak irigyelt túraöltözék lesz, de ott marad. Evelyn bravúrosan vezet. Három tehénnel találkoznak. A Lord megszelídül az autó belsejében, de megvadítja a neszezer. A három tehén újra feltűnik. Lyonban népies jelmezt öltenek, elbúcsúznak és együtt folytatják útjukat. Lord Bannister kis híján megfullad egy vezércikktől. Egymás után elhagytak több kisebb községet. A tanár nem bánta volna azt, hogy frakban van, de valahányszor előrehajolt, belefúródott a húsába a mellgomb. A lány bátortalanul megszólalt. Hol találunk legközelebb garást, ahol autót bérelhetek? A Lord néhány másodpercig azon gondolkozott, hogy egyáltalán feleljen-e. Végül elhatározta, hogy feláll, de csak röviden és dörmögve. La Rochelle-ben úgy tudom van, elég nagy község. Remélem én is találok benne alkalmas szállást holnapig. Ismét hallgattak. Fák rohantak el mellettük, széles fehér derékszíjjal, mint valami libasorban menetelő lábatlan hadsereg. Ezzel a csúf mészövvel már az autósok kedvéért torzították el az érintetlen vidék szép ősi arculatát. A tanár, mint egy magának, tovább dörmögött, miután a megszállással kapcsolatban egy másik katasztrófa lehetősége jutott eszébe, amit sikerült elkerülnie. Még szerencse, dünnyögte, hogy a neszeszerem mindig a kocsimban van. Ott volt mellette az ülésen a kis laktáskája. Miért szerencse? Kérdezte kisé idegesen Evelyn. Mert különben nem tudnék borotválkozni reggel La Rochelle-ben. És gyűlölöm, ha borotválatlan vagyok. Vaskalapos, gondolta a lány, és majdnem sírva fakadta, hogy végignézett magán. Rongyosan, sárosan, összekarcoltan, halálra űzve Európa közepén. És ez itt a borotvája miatt aggódik. Talán csak azért igyekezett önmaga előtt kissé kompromittálni a tanárt, hogy ellensúlyozza gyanúsan növekvő szimpátiáját. Saját kis táskáját, amely ugyancsak fekete volt, még az autóban is görcsösen szorongatta. A narancsszínű boríték van benne, az álmodó butha ára. És azon felül a szerencsétlen Brandis hadnagy becsülete. Milyen néven is szolgál? Münster. Ismételgette a nevét, mint valami leckét. Végre La Rochelle-be értek. A helység egyetlen fogadója előtt lestoppolt a tanár. A frakban megjelenő úrvezetőt az iddogáló parasztok általános tetszéssel fogadták. Bannister homlokáig pirult, mikor egy répafejű, lőcslábú kis breton óvatosan körüljárta, és úgy bámulta, mint valami hirdető oszlopot. Egy vincellér halkan azt ajánlotta a vendéglősnek, hogy jó lenne elhívni a körorvost addig, amíg együtt vannak itt néhányan. A fraknadrág több helyen olajos volt. A harmonikává ázott gallér vörösre dörzsölte a nyakát, és ahogy előrehajolt vezetés közben, a gallérgomb mély nyomot hagyott a gégéjén. Nem tudja, hogy hol találok erre egy garást? Kérdezte Evelyn a tulajdonost.
Épp itt van mellettünk, talán 10 lépésnyire. Majd megtetszik látni azonnal, erre feljebb. Egy nagy hordó áll előtte.
Köszönöm. Csomagoljon be felvágottat és gyümölcsöt. Visszajövök érte, ha már béreltem kocsit.
Meg lesz.
Én szobát szeretnék, mondta Bannister. Az éjjeli őr benézett a vendéglő ablakán, és keresztet vetett.
Van egy kertre nyíló, első emeleti csendes szoba,
felelte a vendéglős, és bizonytalanul hozzátette.
Uraságod kísérő nélkül van?
A hölgyet kellett sürgősen elhoznom. Nem volt időm átöltözni. kérem szóljon, hogy ne bámészkodjanak. Vagy legalábbis ne tapogassanak. Mivel az utolsó szónál felhorkant, a parasztok ilyetten szétrebentek mellőle. A vincellér elmondta nekik, hogy tavaly a körbei színi társulatnál megőrült a nagybőgös, és éjszaka, mint özvegy királyné járt a faluban ezüst koronával a fején.
Vacsorát tetszik?
Nem! Aludni akarok! Ezt olyan határozott hangon mondta, mintha sokan elleneznék. Evelyn most nyújtotta csak kezét. Az Isten áldja meg ször azért, amit értem tett.
Kérem, most már nincs mit.
Kezet fogott Evelynnel. Mikor becsukódott a lány mögött az ajtó, még sokáig nézett utána. Milyen szomorú, milyen bizonytalan járással megy el. Nyelt. Valami kis keserűt érzett most a szájában. Sajnálta Evelynt. Legalábbis így nevezte el ezt a kis nyugtalan, határozatlan érzést, amivel szeretett volna néhány jó szót mondani a leánynak, és elkísérni egy darabon. Felment a szobájába. A kocsmáros felajánlotta az egyik frissen mosott hálóköntösét. Minden csontjában érezte az utat. A neszeszer lent van az autóban. Mindegy, majd reggel borotválkozik. Most csak lefeküdni. Ágyba, ágyba. A kocsmáros frissen mosott hálóköntöse dohos volt. Nem baj, csak lefeküdni. Aludni. Nagyon kimerítette a kellemetlen kaland. A sok idegesség és izgalom megviselték, azon felül szívből gyűlölt minden rendetlenséget, bonyodalmat és kényelmetlenséget. Végigdőlt az ágyon, és jól esően kinyújtózott. Azután eloltotta a villanyt. Boldog volt, hogy vége ennek a fárasztó, rettenetes históriának, és jó ízűen, mélyen elaludt. Körülbelül 10 percet alhatott jó ízűen, mélyen, mikor felrázták álmából. Evelyn állt mellette, és ezt súgta a fülébe. Azonnal másszon ki az ablakon. A párkányhoz támasztottam egy létrát. Evelyn megegyezett a műhely tulajdonossal az autó bérére nézve, és sietett vissza. Néhány lépésnyire volt csak a fogadótól, mikor váratlanul reflektor villant fel, és egy kocsi fékezett éles csikorgással. 6 ember ugrott ki a kocsiból, és Evelynnek csak annyi ideje maradt, hogy egy közeli fa mögé surranjon, mielőtt meglátják. Nyomban ráismert Adamsra és Gordonra, és az a rikítóan öltözött monoklis ember is köztük volt. Úgy látszik tehát, hogy követték Párizsból az autót, csak lemaradtak útközben. Tanakodtak, Evelyn a fa mögött minden szót hallott. Úgy látszik, elég ostobák voltak, és megszálltak itt, mondta Adams. Mind a kettővel végezni kell.
Várjunk, javasolta Gordon, aki közben benézett az ivó ablakán. Még 3 vendég van benn. Jobb lesz kivárni, amíg ezek elmennek.
Innen úgysem menekülhet a 2 madárka.
Nyugodtan beülhetünk a vendéglőbe. A kezünkben vannak.
Közben megerett az eső. A 6 félelmetes ember bement az ivóba. Evelyn már nem reszketett. Idővel a halálos veszélyt is meg lehet szokni. Inkább attól rémült meg, hogy ezt a kedves, nagyszerű embert, akit minden mogorvasága dacára olyan nagyon szeretett, ezt a jóságos Lord Bannistert is meg akarják ölni. Benézett az ivó ablakán. A 4 ember egy sarokban ült, és az ajtót figyelték. Gyorsan visszament a hatalmas vörös kocsihoz, amelyen az üldözői jöttek. Értett az autókhoz. Amíg az apja élt, volt egy szép Fordjuk, és Evelyn maga is vezetett. Ennek most hasznát vette. Az üldöző kocsijának 4 kerekén leszette a szelepekről a sapkát, azután addig rángatta, amíg kitódult a levegő. Még a motorházat is felnyitotta, eltépte a mágneshez vezető drótot, leeresztette a vizet és az olajat, azután megkerülte a vendéglőt. Az udvarra csak egy szoba nyílt, így nem tévedett. Az első emeleti nyitott ablak mögött alszik a tanár. Szerencsére létrát is talált a padlásajtóhoz támasztva, ezt nagy erőfeszítéssel az ablak párkányához igazította, és reszkető térdekkel felment. Először életében mászott létrára. A tanár fölült az ágyban, és azon a ponton volt, hogy káromkodjék. De torkának adta hanga, mint a leány arcába nézett. Az Istenért könyörgök, mondta Evelyn. Ne kérdezzen semmit, azonnal jöjjön velem, mert megölik. Gyilkosok vannak az Ibóban, minden pillanatban megrohanhatják a szobát. Könyörgök, ne veszítsen egy másodpercet sem. Azt hiszik, hogy maga is benne van a dologban. Hallottam, amit mondták, hogy lelövik. A tanár hátán végigfutott a hideg. Érezte, hogy a lány igazat beszél. Felrántotta a cipőjét. Ne öltözzön! Egyetlen másodperc az életünkbe kerülhet. Akárhol vehet ruhát útközben is. Könyörgök, jöjjön, jöjjön! Bernister csak a pénztárcáját vette magához, és egy törülköző csavart a nyakára, azután megindult a lakcipőben, és a vendéglős frissen mosott hálóköntösében lefelé a létrán a leány nyomában. Az eső zuhogott. Szerencsésen elértek a tanár kocsijához. Néhány másodpercig tartott, amíg a mágnes gyújtott. Órányi másodpercek. Azután megindultak. Most rohantak csak ki a banditák az Ivóból a motor zajára. De az autó már íramodott, fröcskölve a sarat neki az útnak. Bum! Bum! Különös módon a hátsó ablakon csapott be a golyó. Azután a tanár és Evelyn között keresztül törte a szélvédőt. Mindketten hallották a rövid, gyors füttyöt a fülük mellett. Lord Bannisternek be kellett látnia, hogy helyzetük leírásánál a leány nem adta át magát költői túlzásoknak. 100 kilométeres tempóval hagyták el a veszélyt és Laroselt. A banditák valószínűleg tehetetlenül topogtak harcképtelen kocsijuk körül. Viszont a fűszeres, muzeális értékű Benz Mercedes-e körülbelül annyi eséllyel iramodhatott a tanár modern Alfa Romeo-ja után, mintha egy idősebb fejős tehén űzőbe venne egy jó kondícióban lévő kőszálisast. A tanár kisé furcsán festett a volán mellett, ázott hálókabátjában, törülközővel a nyakán, szerte álló hajfürtjeivel, éjszaka a Párizs-Lyoni országúton. E pillanatban igazán örült volna, ha nemrégen megvett estélyi ruhájában vezetheti a túrát. Evelyn is piszkos, gyűrött és szakadt volt. Nem érzi, Miss Weston? Kérdezte a tanár suttogva, mert időközben teljesen berekedt, hogy túlságosan megtisztel a bizalmával, amikor ennyire igénybe vesz. Továbbá nem veszi tolakodásnak, ha megkérdezem, hogy milyen ügyben kockáztatja az életemet. Egy ember becsületét viszem a táskámban. Ennyire megváltozott volna közben a családi ékszer, ugyanis a hajón, mikor először zavart meg éjszakai pihenésemben, nem szemrehányásképpen mondom, mert már hozzászoktam, bizonyos családi ékszer ügyében mozgósított. Most viszont egy ismeretlen úr becsületéért vágtatok, mint egy őrült, hálóköntösben, 100 kilométeres sebességgel az országúton. Nem vagyok gyáva ember, de azt hiszem, joggal tiltakozhatom az ellen, Miss Weston, hogy részint egy világhírű filmszínész, részint egy elsőrangúan kiképzett tűzoltótiszt kötelességeit hárítsa rám. Jelentéktelen életem kockáztatásáról nem is szólva. Evelyn váratlanul a tanár vállára borult, és ismét keservesen sírt. Bannister valamit dörmögött, de elhallgatott. Kis községeket és városokat hagytak el, változatlanul szédületes tempóban. A lord el volt számva rá, hogy addig nem csökkenti a sebességet, amíg egy nyitott ruhakereskedést nem talál. Hajnalodott.
Ször, nem mondhatok el önnek sok mindent, mondta sírva Evelyn, de higgy el, hogy becsületes nő vagyok. Bocsássa meg, hogy ilyen veszélynek tettem ki, de nem tehetek róla.
Legalább megborotválkozhatnék, dörmögte a tanár, mert szinte fizikai fájdalmat érzett saját rendetlensége miatt. Különben is kissé zavarban volt. Ugyanis Evelyn most már nem sírt, és így minden alibi nélkül pihent fejeben Mr. vállán. Igazán nevetséges lenne, ha ezek után még megsimogatnám, gondolta a tanár, és maga sem tudta, hogy jutott ez az eszébe. Evelyn azt hitte, hogy ez a szórakozott fejtartás ilyen helyzetben nem fog feltűnni, viszont neki nagyon jól esik. Először a jól eső érzés miatt hunyta le a szemét, később azonban már aludt Lord Bannister vállán. A tanár néha oldalt pillantott és dörmögött valamit. Egészen furcsa teremtés, gondolta a tanár. Eddig még csak háromféle helyzetben láttam. Először menekül, aztán sír, végül alszik.
Reggel kissé kellemetlenné vált a helyzet. Szemben jövő autósok majdnem az árokba futottak meglepetésükben, midőn megpillantották a kormány mellett kettőjüket. Szemmel láthatólag egy tréning közben megőrült atléta egy koldusasszony társaságában. Az élénkülő autóforgalom egyre nagyobb érdeklődést mutatott irántuk. A tanár kétségbe esetten gondolt a botrányra, ha felismeri valaki személyében Lord Bannistert, akinek tudományos előadásáról vezetőhelyen írnak a reggeli lapok. Ször, mondta Evelyn, aki ugyancsak erre gondolt. Én valamikor tanultam autót vezetni. Engedjen engem a kormányhoz.
És én? Kérdezte a lord gyanakodva.
Gondolom... Talán a kocsi belsejében, a földön. Úgy nem látják. Talán összehúzná magát.
Igazán kívánja ezt az újabb mutatványt. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az egyetem orvosi fakultásán mennyire elhanyagolják az akrobata oktatást. Na, de ha kívánja, én nem ellenkezem többé.
Istenem, miért csúfol? Hiszen csak a maga tekintélyét féltem.
Magam is azt hiszem, hogy tisztelőim nem így képzelnek el. Jó, 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 ne sérjön. Kérem, mert azt nem bírom. Megyek, és karikává görnyedek. Remélem, trapéz mutatványokra már nem kerül sor.
A tanár átadta a volánt Evelynnek, hátramászott a kocsi belsejébe, és egy keserves nyögéssel két térdét átkarolva a padlóra ült. Közben benzint vettek fel. Most már Evelyn intézett mindent. Sajnos a benzintöltő állomáson a suhant észrevette, hogy egy rövidhajú idősebb hölgy rejtőzik a kocsi mélyében, és kihívta az anyját, a nővérét, három kisöccsét és a nagyapját. Valamennyien körülállták a kocsit, és úgy csodálták az üvegen át Bannistert, mint valami cápát az akváriumban. Az egyik fiú elszaladt a faluba, hogy értesítse az ismerőseit. Szerencsére közben megtelt a benzintartály, és az autó tovább mehetett. A lord már nem tett szemrehányást. Nem szólt semmit. Átkulcsolta a térdét, és lakcipőjéből kilátszó sáros bokáira meredve fásultan dohányzott, mint aki már nem reméli sorsa jobbra fordulását. Később, mint egy megszelídült ragadozó, melankolikusan tűrte, hogy Evelyn egy kocsmából szendvicseket hozzon, szépen megetesse, megvárja, amíg kiissza a teáját, és visszavigye az edényt. Ez alatt arra jött a helység lelkésze, és megállt az autó előtt. Miután benézett, részvéttel ajánlotta Evelynnek, hogy néhány frankért bérelhet itt egy erős parasztlegényt, aki majd tovább megy vele, hogy ne legyen egyedül a beteggel. Bannister döbbenten hallotta, hogy Evelyn megköszöni a tanácsot, és azt mondja, nincs szüksége segítségre, mert szegény bátyja nyugodtan viselkedik. Igen, Evelyn helyesen világosította fel a nyájas érdeklődőt. Lord Bannister valóban nyugodtan viselkedett ahhoz képest, hogy csodálatos eredményeket ért el az álomkor gyógyítása terén, és komoly jelöltje az idei Nobel-díjnak. Ehhez képest meglepően nyugodtan viselkedett. A kocsmáros frissen mosott hálókabátjában, autója belsejében, a földön ülve, nyakában egy szál törülközővel, kócosan és sárosan a Párizs-Lyoni országúton. És miután a ciklon ült a volánnál, lassan az autó is kezdett asszimilálódni gazdájához. Első sárhányói behorpadtak, és lökhárítója kissé elgörbült egy sorompón. Később véletlenül kinyílt az ajtó, mikor egy viadukt alatt haladtak át, és mialatt Evelyn fékezett, az ajtó egy kiugró farrészen harmonikává görbült, szörnyű csörömpöléssel és csikorgással. Kissé bele kell jönnöm, szólt hátra mentegetőzve a leány. Azt látom, felelte szomorúan a tanár. És eltávolított a hajából néhány üvegszilánkot. Ebben a pillanatban irtózatos lökés érte őket hátulról. Valaki káromkodott mögöttük az autóban. Evelyn tovább sietett. Előbb-utóbb be kell húzni az irányjelzőt, mondta a tanár. Így ugyanis azt hiszik, hogy maga jobbra megy, tehát balra akarnak előzni, miáltal elütnek bennünket. Leghelyesebb, ha használat után nyomban visszakapcsolja az indexet. Hát nem megy vissza, kiáltotta Evelyn, és kétségbe esetten csavarta a kapcsolót. De csak azért, mert az ablaktisztító kapcsolóját forgatja. A mellette levő szól az indexnek. Nem, az a hátsó lámpa. Na, csakhogy. A lány sírva fakadt. Könyörgök, mondta Bannister rekedt suttogással, szelíden, szinte imádkozva. Ne sírjon, azt nem bírom. Inkább aludjon, vagy meneküljön, csak ne sérjön. Inkább azt se bánom, ha előbb-utóbb csak hárman leszünk itt, maga, a volám, meg én. Semmi, csak a fejem. Tessék talán, ha kérnem szabad. Sebességváltásnál kissé, óvatosabban azzal a gázzal. Ne sírjon, kérem, majd belejön. Nincs itt jód valahol? Evelyn szolgálatkészen akart jódot adni, ezért villámgyorsan berántotta a kéziféket, amitől a tanár átvette a kocsi sebességét, és neki rohant fejjel az ajtónak, mint valami faltörőkos. És hogy Bannisternek meglegyen az az illúziója, mintha felrobbanna a feje, ugyanebben a pillanatban a bal hátsó kerék nagyot pukkant. A kocsi kissé tántorogva elfarolt a defekt irányába, majd szörnyű robajjal, de szerencsére lecsökkentett sebességgel egy fához ütődött. A hűtő bánatosan behorpadozott. Kereket cseréltek! Közben egy kisgyerek jött arra, három tehénnel, és mind a négyen őszinte csodálattal szemlélték a hálókabátos, tébolyult vezetőt, amint a porban az autó alatt csúszkált, mert Evelyn, úgy látszik, még nem jött bele eléggé, és sajnos elmozdította az emelőt, miáltal az autó visszazuhant. A félig kitört ajtó ettől végképp búcsút mondott az Alfa Romeónak, és kiesett az útra. A kocsi emelő viszont beakadt az alvázba, ezért most a tanárnak a kerekek közé kellett mászni, hogy kiszabadítsa.
Így álltak a dolgok délelőtt 11 órakor.
Fél egyre úgy látszott, befejezték a szerelést.
Mehetünk, mondta Evelyn.
Szerencse fel,
kiáltotta a tanár, mint a bányászok, és leszállt az autó fenekére. Közben a paraszt gyerek segítségével a kocsi ajtaját betették keresztbe az autó belsejébe, és mivel nem volt lerögzítve, olykor a tanár fejére esett, de ez már kicsire nem nézett.
A lány beült, hogy visszatolasson a megrongált fatörzsről.
A tehenek ifjú főnöke gyorsan elterelte állatait az autó környékéről. A motor, mintha haldokló tenorista igyekezne erőre kapni, olykor furcsa hangon felharsant és nyomban leállt. A lány erőlködött, kapcsolt, indított, gázt adott, a motor felbúgott, és megint leállt.
A tanár kinézett a karjai között nyugvó ajtó mögül.
Próbálja most hátrafelé.
Kizár dolog, hogy ledöntsük azt a nagyfát, és úgy menjünk tovább.
Persze, hiszen ő előre akart menni.
Több sikertelen kísérlet után végre eltalálta a sebességváltón a hátrakapcsolást.
A kocsi lassan visszasiklott a fáról.
Valami pengve a földre zuhant.
A lökhárító volt.
Bekerült a kocsiba az ajtó mellé. Most már sok alkatrész társaságában utazott a tanár, de ettől eltekintve vígan robogtak az országúton.
Az előbb a Judot kérte, mondta a leány, és a tanár fékezésre számítva kézzel-lábbal igyekezett fixírozni a helyzetét. Gondolja, hogy megkockáztassam?
Tessék, itt a neszeszerje! A lány hátra nyújtotta a kis táskát.
A tanár kinyitotta, de csak egy narancsszínű hatalmas borítékot látott.
Bocsánat, ez az enyém, hebegte Evelyn, és gyorsan becsukta.
Elsősorban nem jódozni, hanem borotválkozni akarok, jelentette ki elszántan a tanár. Evelyn kétségbe esett.
Üldöznek! Gondolja meg, ha nincs jó kocsijuk, Miss Weston!
Önnek sikerült engem több alkalommal meggyőzni, olykor különös nézeteinek helyességéről. Most erre semmi reménye, kérem, ne vitatkozzék. Lehet, hogy üldöznek, sőt, az is lehet, hogy megölnek bennünket, de én borotválkozni fogok. Azután, ha kell, ám legyek a higiénia áldozata.
A leány némi kár örömmel kiáltott most fel.
Ha, elhagytuk valahol a neszeszert.
A tanár most rémült meg először nagyon az út folyamán.
Nézze meg jól, hát az nem lehet. A szappanom, a szájvizem, a borotva készletem.
Evelyn most meg tudta volna ölni. Ilyenkor a borotvájára és a szájvizére gondol.
Micsoda smokk!
Élet vagy halálról van szó, és kétségbe esik a borotva készletért.
Azonnal visszafordulunk, ször!
Miss Weston, kár minden szóért. A halálos veszély torkába autóznánk.
Eddig sem volt gyerekjáték az út.
Ha még élünk, az annyit jelent, hogy a sor személyesen vezeti az autónkat az önműködése dacára. Ebből reményt meríthetünk. Kisasszony, visszafordulunk a táskámért.
A lány nem ellenkezett. Látta hiába minden. Ettől a perctől fogva gyűlölte a neszeszert. Vadul és meggyőződéssel. Mert szerette a tanárt. És a neszeszer ennek az érzelemnek illúzióját rontotta el. Erre gondolt, miközben megfordult. Először hátrafelé tolatott, hogy kellő szögbe csavarhassa a kormányt, és ebből az alkalomból egy fatörzsnek farolt. Azután előre ment, jól megnézve, hogy mi volt az ott hátul, és közben a hűtő egy országúti lámpa oszlopának ütődött. A tanár nem szólt semmit. Tenyérébe támasztott fejjel búsan guggolt az autó padlóján, emlékeztetve egy képre, amely Máriust ábrázolja a Kártágó romjai felett. Mit lehet itt tenni? Végül, mert az autó úgy látszik elpusztíthatatlan volt, megindultak visszafelé az úton. Szerencsére néhány kilométerrel feljebb találkoztak a három tehénnel és a gyermekkel. A gyermek kezében ott volt a táska, és némi készpénz jutalom ellenében boldogan nyújtotta át a két utasnak. A gyereknek különben is jó napja volt, mert az imént talált az országúton egy vadonatúj autódudát, de erről nem tett említést a két toprongyos úrvezetőnek. Most siessünk, mondta izgatottan a leány, és találomra meghúzott valamit a keze ügyében, amitől egy másik valami felhördült, és egy harmadik valami csikorogni kezdett. Erre először megszólaltatta az elektromos boskürtöt, majd gyorsan fordított egyet a reflektor kapcsolón, és Isten tudja miért, a zaj ettől elmúlt. A Lord megtanulta tisztelni Evelyn egyéni stílusát a volánnál. Mindig más kapcsolóhoz nyúlt, mint ahová kellett volna, és valahogy mégiscsak haladtak.
Most megállunk, mondta a tanár keményen, mint egy briganti.
Borotválkozni és fésülködni fogok. Adja ide, kérem nekem a neszezeremet.
Tessék!
Úgy dobta a neszeszert a kocsi belsejébe, hogy az ülésen heverő fényszoróhoz koccant erősen, és dühösen otthagyta a tanárt.
Undok, vaskalapos!
Bannister pedánsan az ülésre helyezte a sárhányót, hogy fix alapja legyen a tükörnek és a szappanostálnak, azután hozzáfogott a borotválkozáshoz. Evelyn ez alatt valamivel távolabb, türelmetlenül sétált az országúton.
Pedig jól tette volna, ha több kíváncsiságot tanúsít a tanár tisztasági mániájával szemben. Mert ebben az esetben látta volna, hogy Bannister a neszeszeréből egy kis zománcozott dobozt vesz elő, amelyen egy lehajtott fejű, kerámiából mintázott Buddha szobrocska ül, és ebből a dobozból rakosgatja ki a zsilletkészletét.
Az álmodó Buddha dobozában tartotta ő lordsága az önborotváját, míg az álmodó Buddhát a neszeszerében vitte magával. És fogalma sem volt róla, hogy a világ legdrágább borotva készletének tulajdonosa, mert ez a felszerelés kerek 1 millió fontot ér. Csendes eső szemerkélt. Az ablaktisztító pálcikák halk zizegéssel jártak ide-oda a törött szélvédő üvegén. Néhány gyümölcsel és fával megrakott a liga jött szembe. Távolról feltűnt Leon. Most már élénk a szembe jövő forgalom, és az eszeveszett autóduda helyett Evelyn, hogy elkerüljenek minden további bajt, a pokolian bőgő boskürtöt használta, illetve felváltva alkalmazta sürgős jelzésnél a kürtöt, a betolható hamutartót és a hátsó lámpa kapcsolóját. A fene ezt a sok vacakot egy ilyen autón. Mint egyforma, és mindet csavargatni kell. Azért nem történt baj, csak az egyik kanyarban borítottak fel egy fástaligát, de ezt elintézték néhány frankkal. Az út további folyamán elfogyasztottak 3 csirkét, 1 terelőpulit, és összesen vagy 2 biciklit. Rohamosan fogy az autó, jegyezte meg lehangoltan a Lord. Evelyn összeszorította a fogát és vezetett. De ott van Leon, ruhát venni, megmosakodhatnak. Csak nem növekedne így a forgalom. Evelyn másodpercenként dudált. A városban majd abba kell hagyni, hogy kisebb legyen a feltűnés. Na, felforrt a víz. Keserves 10 perc, sok szájtátó. Mennek tovább.
Ott maradt a víztartály fedője. Na, se baj. Előttük Lyon. Most már nem lehet baj.
Tévedés. De mennyire lehet?
Már feltűntek az első házak. Most diszkréten egy ruha kereskedéshez. A boskürt egyszerűen beragadt. Evelyn kétségbe esetten kapkodott oda-vissza a kürt gombjától a volánhoz, miáltal az autó kisé részegesen támolygott az országúton. De az átkozott kürt csak bőg. A tanár is Evelyn mellé hajol, de csak egy kézzel tud nyúlni, a másik a sárhányó és a szétszakadt ülés kerete közé szorult. Szemben jön egy teherautó, de ők csak vadul kapkodnak, hogy elhallgattassák a kürtöt. A nyomorult gomb nem enged.
Vészes csikorgással próbálja elkerülni a hatalmas teherautó a halálos összeütközést.
Evelyn is teljes súlyával nehezedik az olajfékre, és balra csavarja a kormányt, feldönt egy gyümölcsös targoncát, miközben szinte a feje mellett érzi elzugni az óriás kamiont. Élnek. Gyerünk tovább. De ezzel a kürttel tenni kell valamit, mert őrítő, egyre szól. Mert bent vannak Lyonban, és a boskürt üvölt.
Lője le!
Zokogta Evelyn. Úgy vonultak be, mint a vármegyei mentők szüntelen veszett szirénázással. Ilyet polgárok hajolnak ki ablakaikból. Csodálkozó emberek állnak meg az utcán, és a hentes fejcsóválva mondja vevőjének, mi alatt mérlegre dobja a húst, újabban minden nap tűz van.
Evelyn mind a két kezét elveszi a kormányról, és a hajába markol.
Vágja el a vezetéket!
Kiabálja kétségbe esetten a tanár. Evelyn már is vág. Az ablak tisztító nyomban megáll.
Hagyja! Ne vágja! Könyörög gyorsan a tanár.
Előre hajol, és ő maga vágja el a vezetéket. Szerencsére néptelen mellékutcában voltak. Mert egy darabon járdán haladt az autó. Csak az utolsó pillanatban kanyarít Evelyn gyorsan a kormányon, mire, megkerülve a villanyoszlopot, ismét visszatérnek az úttestre.
Persze! Lihegi diadalmasan a leány. Ilyenkor, ha ügyes vagyok, nem dicsér meg.
Végre egy mellék utcában feltűnt az annyira áhított női ruhakereskedés.
Csak úgy tudok önnek öltönyt venni, ször, ha előbb magamat látom el a szükséges holmikkal, szólt hátra Evelyn, ne tartson ezért önzőnek.
Ön ügyes és önzetlen, felelte a tanár szárazon. Nagyon idegesítette, hogy úgy megbámulták az autót.
Pedig volt rajta mit bámulni.
Egy kisebb vándorcirkusz kiselejtezett vontató traktorára hasonlított, és egyenesen csodálatossá tette, hogy sem ajtaja, sem lépcsője, sem sárhányúja nem volt. A karosszéria maradványai csak futólagos viszonyban álltak már az alvázzal. Mikor Evelyn szokása szerinti eréllyel behúzta a kéziféket, a kocsi olyasféle csörömpöléssel állt meg az üzlet előtt, mintha kavicsokkal telt óriási dobozt vágna a földhöz valaki. Evelyn bement a ruhaüzletbe, és gyorsan bevásárolt néhány holmit saját magának, hogy a tanár érdekében könnyebben mozoghasson. Az üzletben mindjárt meg is mosakodott, autóból esetére hivatkozva. A készen vett ruhában úgy hatott, mint egy viceházmesterné, ha vasárnap látogatóba megy. Mire kiért az üzletből, vagy 100 főből álló csődület fogta körül az autót, és a tanárt figyelte. Egy másik utcában Evelyn végre összevásárolt találomra néhány férfi holmit, azután vagy 20 percig száguldozott keresztül kasul az utcákon, míg a tanár egy újabb, és ez alkalommal legnagyszerűbb mutatványával felöltözött az autó belsejében rendelkezésre álló kis területen. Kígyó embernek is szép feladat lett volna.
hogy Evelyn pont vadászkalapot vett, szokatlanul dús pamacs dísszel. Ez még nem idegesítette volna túlságosan a lordot. Sokkal fájdalmasabb volt számára az, hogy a kockás nadrág bokán felül ért, míg a méregzöld színű bársony kabát a térdét verdeste. Minden feltűnés nélkül így sem közlekedhetett az emberek között, de helyzetében mégis határozott enyhülést jelentett, hogy rendesen kiülhetett Evelyn mellé. Mikor megálltak egy hotel előtt, a portás nyomban tudta, hogy messze vidékről jött különc terménykereskedő érkezik a feleségével. Milord, mondta a leánya halban, utoljára zaklattam. Ezt ezentúl nem mondja, Miss Weston. Többé-kevésbé mindnyájan Isten kezében vagyunk. Csak arra kérem, hogyha legközelebb szüksége van rám, de ne várja meg, amíg elalszom. Én ezzel szemben megígérem, hogy mától kezdve edzeni fogom magam. Látta, hogy a leány szeme megint könnyel telik meg. Nem gondolja, hogy jó lenne, ha őszintén elmondanám mindent. Szüksége lehet egy férfi segítségére. Nem. Csak veszélyt hoznék önre. Áldja meg az Isten azért, amit eddig tett értem. Én egy szerencsétlen ember becsületét viszem most magammal ebben a táskában, és közben egy kicsit az én boldogságomról is szó van. Nagy vagyont örököltem, de fel kell kutatnom, hogy hol van, és a nyomában vagyok. Marokkóba kell mennem. Ez minden, amit közölhetek önnel, ször. Igaza volt, ha ismerettségünk óta ezerszer is elátkozott. No, ez a túlzás. Néha nélkülöztem az ön társaságában szokott kényelmemet. Ennyi az egész. Különben, ha Marokkóba igyekszik, együtt utazhatna holnap velem. Most már nem megyek Párizsba, magam után küldetem a podgyászomat. Isten őriz, eddig is elég veszélynek tette ki magát, értem is, és boldog vagyok, hogy nem történt baja. Köszönöm, és viszontlátásra. A tanár még hallotta, hogy megkérdezi a portást, mikor indul a Párizsból érkező gép Marokkóba. Véletlenül 25 perc múlva indult, és a lány már is elrohant. A tanár, mint már két esetben, most is utána nézett. Mi az ördög? Úgy látszik, mintha nagyon bántaná valami. Pedig a lapjában véve örülni kellene, hogy megszabadult Evelyn Weston kellemetlen társaságától. Miféle család becsületéről beszélt ez a leány? Hát annyi bizonyos, hogy a történtek után egy bátor férfi odaállna a szegény, üldözött gyengenő mellé. Ez a leány most biztosan azt gondolja róla, hogy gyáva. Szárazra tette itt a bőrét, és Evelyn Weston menekül Marokkóba. Tovább üldözik, tovább sír és tovább alszik. Olyankor a legkedvesebb, ha alszik. Felment a szobájába. De most komolyan alszik egy mélyet, hosszút, a hihetetlenül fárasztó túra után. Micsoda út volt. Ásítva dobta magát egy fotelba, azután csengetett a bojnak, és felhozatta neszeszerét az autóból. Már előre érezte minden csontjában a jó meleg fürdő megnyugtató hatását. Az ablakon át láthatta egykori autóját, amelyből a boj könnyedén vette ki a táskát. Még az ajtót sem kellett kinyitni hozzá. Az ajtó, a sárhányok, a lökhárító és a fényszóró társaságában hátul volt. Néhány száz főből álló csődület nézte a kis halomhorpat ócskavasat, amely még nem is olyan régen a Lord vadonatúj Alfa Romeo-ja volt. A meleg víz vidám harsogással zuhogott.
Bannister felnyitotta a fekete táskát, hogy sorra kirakjon mindent. Törülközőt, szappant, szivacsot. Csodálatosképpen mindezekből semmit sem talált benne.
Egy hatalmas, ötpecsétes, narancsszínű borítékot talált a táskában. A kis táskákat elcserélték. Evelyn, az illető úr becsülete helyett az önborotvát és a szájvizet viszi, mint az őrült Afrikába. Mi legyen? Ez a nő halálos veszélyeket vállalt a borítékért, amely itt van az ő kezében. Nem kétséges, hogy mi a tendő. Mennie kell, mert a forgószél ismét felragadja a tisztességénél fogva, ami minden kényelmet és önzést a háttérbe szorít. Szent Isten, 4 óra. Legési a gépet. Most már mindegy. Intézkedni fog, hogy a holmiát, ha Párizsból Lyonba érkezik, küldjék Marokkóba. És az autója maradványait vontassák be valahová. Csak egy búcsú pillantást vetett a csobogó meleg vízcsapra, a vetett ágyra, és ment. A sofőrnek olyan borravalót ígért, hogy külön gondviselés vigyázott ezen a napon a lyoni polgárok életére, míg a tanár elérte a repülőteret. Már puffog a légcsavar. Csak éppen, hogy beugrik az ajtón, és viszik a létrát, azután szökell a repülő. Kordiális hang szólalt meg mellette. Üdvözlöm, szőr. A Lady már bizonyára aggódott, hogy lekésik. De hol az ördögbe vette ezt a csodálatos kalapot? Holler szerkesztő volt, aki ezzel a géppel indult el reggel Párizsból. És a rövid vizsgálódás után sikerült a komikus tiroli népdalénekesben felismernie a tanárt. Igazán furcsán öltözködik üllottsága az utazáshoz. Evelyn szomorú arca úgy derült fel hirtelen, mikor a tanárt megpillantotta, hogy szépségével és a ragyogásával szinte betöltötte a fülkét. Elcseréltük véletlenül a táskánkat, mondta lihegve a lord, miközben leült melléje. Nem tarthattam magamnál egy ismeretlen úr becsületét. Evelyn csak most vette észre a cserét. Rémülten kapott a feléje nyújtott táska után, és megkönnyebbült sóhajjal konstatálta, hogy benne a boríték. Ezt sohasem tudom meghálálni önnek, ször, felelte szinte sírva, és visszaadta a táskáért a neszeszert, amit mostanáig féltve szorongatott. Vigyázzon, és szólítson Henrynek. Az a szörnyű szerkesztő ezzel a géppel utazik Marokkóba. Már jön is. És jött. Kávét hozott termoszban néhány úti pohárral.
Gyönyörű tempóban jöhetett Párizsból, hogy ilyen hamar Lyonba ért, ször,
kezdte a beszélgetést, miközben kávét töltött.
Igen, szép teljesítmény volt.
Parancsoljanak friss feketét!
Fekete kávét ittak.
Kissé megviseltnek látszik,
nézegette a tudós Holler,
pedig az autója azt hiszem elég kényelmes.
Nem mindig, felelte a tanár szomorúan. Aztán el akarta terelni a beszélgetést erről a kínos témáról.
Mi újság Párizsban?
Ott mindig van újság. Érdemes elolvasni a reggeli lapokat. Az egész ország lázban van.
Egy véletlen folytán hatalmas kémkedési ügyet lepleztek le.
Anglia ellen irányult ugyan, de tudja jól, hogy ez épp úgy érinti Franciaországot is. 2 halott, 5 súlyos sebesült, 80 letartóztatás, és 100 000 frank jutalom annak, aki kézre keríti a kémkedési ügyhősét. Mellesleg honfitársunk a kém. Bizonyos Evelyn Weston.
Na, cigány útra ment, tessék egy papírszalvéta.
A tanár köhögött, és a szolgálatkész Holler a kabát fazonját tisztogatta. Evelyn dermedten ült. Bannister arca fakó lett, és sírból jövő hangon szólalt meg.
Érdekes. Van önnél reggeli lap? Ha parancsoljon.
Holler átnyújtotta az újságot. Az első oldalon olyan szokatlanul nagy betűtípussal, amelyet különben csak színi előadásokat hirdető falragaszoknál használnak, ez állt. 100 000 frank jutalom annak, aki élve vagy halva, kézre keríti Evelyn Westont. Ezután valamivel szemérmesebb tipográfiával néhány rémdrámai alcím következett, razziáról, gyilkosságról, kémkedésről, rablásról és betörésről, de a felsorolt műveletek kivétel nélkül Evelyn Weston képnő személyével állottak a legszorosabb összefüggésben, aki mint Franciaország és Anglia első számú ellensége betörést, rablást, árulást szándékozik elkövetni, miután betörés, rablás és feltételezhetően néhány gyilkosság révén életbe vágó katonai titok birtokába jutott. Aki rátalál, óvatosan járjon el a törvényen kívül helyezett gonosztevővel. Feltételezhető, hogy revolverrel fog védekezni. Ennyit a címek. Ezek után két teljes oldal kizárólag Evelyn Weston személyén keresztül tárgyalta az elmúlt évtizedek jelentősebb bűncselekményeit. A párizsi rendőrség hónapok óta kémgyanús egyének működését kíséri figyelemmel, de nem csapott le rájuk, mert feltételezhető volt, hogy nyomára akadnak egy értékes okiratnak, amely kémek birtokába került. A rendőrség heteken át figyelt egy bizonyos gyanús házat. Közelebbi adatok a nyomozás érdekében még nem közölhetők, kivéve a körözött Evelyn Weston neve. Valóságos főhadiszállása működött egy gyanús házban és környékén a különböző nemzetközi hírszerzőknek. Elkövetkezett a pillanat, midőn úgy látszik, hogy a tettes értékesíteni akarja az okmányt, és valamennyi veszélyes egyén benne van az egérfogóban. A rendőrség lecsapott. A nagyarányú razzia közben sok sebesülés történt. Egy állítólagos vállalati igazgató lakása volt a razzia végső célpontja. A lakást valósággal meg kellett ostromolni. Egy Fleury és egy Donald nevű egyént lelőttek a lépcsőházban. Lehet, hogy már itt Evelyn Weston kezdte a lövöldözést. A lakásban az állítólagos igazgatót súlyos sérüléssel találták meg. A haldokló később őszinte vallomást mondott jegyzőkönyvbe, és világosságot derített a rejtélyes ügyre. Egy kémtársa lőtte le, akivel alkudozott. Először mindketten azt az ismeretlen embert rohanták meg, aki elbújt a lakásban, de jelenlétét egy váratlanul becsapódó ablak elárulta. Ez az egyén, valamint Adams ismert hírszerző megszöktek. De kiderült a vallomásból, hogy egy hölgy is tartózkodott a lakásban. A sebesült dulakodás közben látta, amint berohan a másik szobából ez a nő, és az íróasztalról felragadja az okmányt, azután elmenekül. Ekkor érte őt a lövés. Többre nem emlékszik. A nő délelőtt nála járt, Evelyn Westonnak mutatkozott be, és egy szobori rend érdeklődött. A nyomozás megállapítja, hogy Evelyn Weston a Kings Bay személyszállítón jött át a csatornán. Délután, ez a takarítónő vallomásából derült ki, Evelyn Weston, mint egy élelmiszerüzlet alkalmazottja jutott be a lakásba, és valószínű, hogy ekkor bújt el. Evelyn Weston feltűnően csinos, középtermetű, szőke, stb.